So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa. Ez pedig a Forma 1-es podcastunk, a Száguldó Cirkusz, melyben Mihes Károly szakújságíróval fogjuk értékelni a 2022-es szezont, fogjuk jól átbeszélni, kiértékelni, kiosztani a díjakat, a pozitív, negatív, tehát citrom, arany, minden díjat kiosztunk, hogy először is üdvözöllek, Kare, szervusz!
Szervusz, boldog új évet!
Köszönöm szépen!
Vidám 23-at!
Vidám 20, meg jó egészséget! Azt jó egészséget legfőképp!
Első helyen!
Ugye 2022-es szezon, és... Hát ugye tavaly, meg ugye tavaly előtt is, akik már korábban hallgatták a beszélgetéseinket, ugye itt a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, az Amazon Music-on és még további helyeken megtaláltok minket, és nyugodtan tessék feliratkozni, mert további remek beszélgetésekkel jövünk, ahogy jöttünk itt 21-be is, meg 20-ba is. Szóval tavaly is csináltunk egy évértékelőt, akkor oda meg vissza voltunk az idei, vagy hát a 2021-es évtől, és most a 22-es évet kéne értékelni, és így elsőben azt kell, hogy mondjam neked, hogy én nem vagyok annyira elájulva ettől a 22-es évtől, pedig nagyon-nagyon jól indult.
Hát a jól indulás az ugye abból állt, hogy úgy tűnt, hogy nagy csata lesz ugye az év során, legalábbis két csapat között, ami a Red Bull és a Ferrari volt, de egy pillanatra a 21-re visszatérve ugye az azért nehezen lett volna
Überelni?
Hát az tehát, illetve még csak megközelíteni is. Tehát én azért nem gondolnám, hogy bár minden lehetséges természetesen, tehát ugye ez egy olyan tűzijáték volt, és főleg ahogy véget ért az a szezon, a 21-es Abu Dhabi nagydíjjal, a mutani botrányokkal és mi egyébbel, amire ugye folyamatosan 22-ben még főleg a Mercedes ugye gyakorlatilag versenyről versenyre visszatért, mint ilyen botránykőre, és részben még ugye erre is hárították a felelősséget, hogy Lewis Hamilton lelki gyötrelmei és egyéb bajai ugye abból származnak.
Hát meg ment az ármánykodás, meg a visszat, tehát hogy ment az
ütközések
minden nap, tehát minden savabba húzva benne.
A 21-es év az úgy kimagaslik a Forma 1 történetében, tehát hogyha most az utóbbi 10 évet vesszük, az biztos, hogy az egyik csúcspont volt, és igen. Hát ennek fényében mondjuk a 22-től is mindig egy jó szezont vár az ember, de hát ezt így nehéz lett volna belülni, hogy legalább ugyanolyan jó legyen, vagy sem.
Pont azt beszéltük, hogy igazából nagyon ritka az a Forma 1-ben, hogy egy nagyon-nagyon jó szezont követően egy hasonlóan izgalmas szezon jön, és egyébként pont így beszéltük itt, még így, amikor beszélgettünk arról, hogy majd beszélgetünk. Ez egy jó, hogy ilyen szófordulat. Szóval, hogy igazából nem is nagyon volt olyan, tehát így pont azt beszéljük, hogy talán 2007 meg 2008 volt az, hogy két nagyon izgalmas szezont követte egymást két éven keresztül, és igazából mi volt még ott? 89, 90,
hát 91? 90, igen, 91 a Senna, Prost, illetve Senna, Menzel csatározások, aztán Schumacher, Villeneuve ellen, Schumacher, Häkkinen ellen.
Így van, igen.
Volt egy-kettő nyilván, de aztán úgy voltak olyan megállapodott dolgok, főleg a Schumi érában, ugye, amikor a francia nagydíjon eldőlt, hogy a bajnok, és addig sem volt nagy kérdés, hogy mi lesz.
Hát ajaj. Igen, szóval nem nagyon voltam elájulva ettől az évtől, pedig nagyon jól indult. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy leülsz, és az első verseny, Bahrain, az elejétől a végéig ütivágja a két versenyző egymást, oda-vissza előzgetik egymást, akkor utána jó, kiesik a Verstappen, akkor ott a végén van egy drámai fordulat, akkor a következő verseny, akkor ott megint oda-vissza előzik egymást, ütik-vágják egymást, megint kiesik, és akkor utána akkor megint fordul a kocka, és akkor ott úgy San Marinóba is ugye jönnek, és akkor mennek, Leclerc hibázik, pontokat tud hozni akkor rajta. Tehát nagyon-nagyon jól indult, és akkor utána, hát tudom, hogy neked ez nagy szívfájdalmad, mert hogy szoktam mindig volt felvezetni, hogy te vagy itt a magyarországi tifúziknak ugye a bíborosa, hiszen megrögzött Ferrari drukker vagy, de meg vagy árva azzal a nagy ritka tulajdonsággal, hogy objektívan tudsz rajongani. Hát utána sajnos a Ferrari tette azért, hogy ez az év ez ne legyen annyira brilliáns, mint ahogy indult.
Hát igen, ezt gyakorlatilag versenyről versenyre végig elemeztük a tavalyi folyamán, hogy az a hihetetlen száguldás és magas röpte, amit ők produkáltak még az első 3-4 versenyen, mert utána már rögtön jöttek a gigszerek, tehát ugye Barcelonában már műszaki hiba volt.
És úgy, hogy vezetett.
Igen, igen. És tehát hogyha azt a pár versenyt meg tudták volna csípni, plusz ugye már jöttek a stratégiaiba, akik, mint Monte Carlo, aztán ugye volt egy-két olyan futam, ahol egy kicsit
gyengébb. Brit nagydíj, magyar
hát
nagydíj.
Igen, tehát az azért... már az év második fele, de hát még az elején is, Azerbajdzsán, ugye megint ugye műszaki hiba.
De figyelj, szerintem azért, hogyha a Magyarországon betalál a Ferrari, hát és behúzza a dolgot, mert ugye a vezető helyen
persze
kefélték el a dolgot megint.
Hát amikor felrakták a kemény gumit.
Igen, tényleg igen, igen.
Olyan érthetetlen idő. És ugye az volt a bosszantó, hogy idő után Binottóban, hogy ezeket nem bírta elismerni, hogy itt hibáztak.
Zseniális egy politikus lenne.
Igen, belőle, hogy mindig azt mondta, hogy de hát ez így volt jó, meg abban a helyzetben ez tűnt jónak. De hogy miért tűnt ez jónak, ugye az nehéz volt neki valahogy értelmesen elmagyarázni, mert gyakorlatilag valószínű, hogy a Ferrari-nál a vécés néni is ezt a gumit tette volna föl. És hát komolyan, tehát ezek a átkozó cunamik, amik jöttek a verseny után Facebookon, meg bárhol, hogy és ezek nem térítették, vagy nem ingatták meg abban a hitében, hogy hát ők a legjobb módon végzik dolgokat, és ugye mindenki emlékszik arra a újrázogatós jelenetre, azt hiszem.
Ajaj, de kiosztották meg, a pillantást.
Az angol nagy díj után volt?
Angol nagy
az angol nagy díj után, amit erre, szintén hogy... bukott a Leclerc. Tehát ugyan a Sainz nyert, oké, Ferrari győzelem, de azt is neki kellett volna megnyernie. Tehát ő 3-4 futamot simán eldobott egyrészt a két műszaki hiba miatt, ugye Barcelona és Baku, plusz a stratégiai hibák. Tehát ő, hogyha ki is kapott volna a végén a Verstappentől, az a gyanúm, hogy igen, mert tényleg annyival jobb volt a Red Bull az év második felébe gyorsabb.
Ez nyugodtan, tehát nem is kellett, nem voltak presszió alatt.
De ne, igen, tehát kérdés, hogyha ott lihegett volna a nyakában a Leclerc, akkor hogy tudtak volna viselkedni, mert így tényleg nem volt lassacskán tétje, annyi volt, hogy be kellett menni a célba, és ugye 15 győzelem, tehát ennyi nagyobb rekordot senki sem ért el, megdöntve ugye a Schumacher meg a Vettel 13-as szezononkénti győzelmeit. Hát ilyen szempontból ez egy szomorú év volt a Ferrari-nek, amit ők ugye nagyon jól vissza tudtak fordítani, mondván, hogy mekkorát ugrottak előre 21-hez
hát képest. De egyébként, hogyha
és ez
pusztán, ez így van.
Relatív eredmény tekintve jól mentek, csak a mi lett volna, ha azért mindig ott van a történetben.
És mi lett volna, hogyha a Mercedes nem nyom elé ezzel a koncepcióval? És mondjuk akkor ott egy Leclerc, Hamilton, Verstappen.
Igen.
Ki gondolta volna, hogy a Mercedes egy ekkora lépést tesz hátulra?
Igen, és hogy azért alapvetően milyen szépen visszajöttek az év végén.
Abszolút. És hát majd megfogták a Ferrari-t az év végén.
Igen, tehát a Ferrari-val mindenképp pariba voltak az év utolsó harmadában. Volt, hogy pehjük is volt, meg egyéb körülmények játszottak közre. Azt nem hinném egyébként, amit sokszor emlegetett, hogy előszeretett el Toto Wolff, hogy szegény Luisnak a lelke olyan nagyon sérült 21 Abu Dhabi miatt, hogy emiatt nem lett volna képes versenyezni, hiszen remek versenyeket produkált.
Főleg az év második felében.
Igen, tehát ott ő szenzációsan ment egy-egy futamon, és tényleg akár kis szerencsével a győzelem is benne lett volna, akár az USA nagy díjon, ugye, amihez persze kellett a elbaltázott Red Bull kerékcsere, ami nem volt rájuk jellemző, de hát végeredményben aztán ugye Russell volt az, aki mégiscsak megmentett a
és megverte csapaton belül, tehát most már Rosberg és Button után ő a harmadik olyan versenyző, ritka versenyzők egyike, aki pariba volt, sőt, ugyanazzal a technikával legyőzte a hétszeres világbajnokot. Ami még számomra még negatív meglepetés volt, ugye azon kívül, hogy ugye a savabor, tehát jól indult a sava, csak a bors az elveszett, de például a középcsapatok közül is úgy igazából, hogy senki. Jó, mondjuk, oké, az Alpine az meg-megvillantotta magát, csak hát hozták a francia autók megbízhatóságát, illetőleg amit úgy nem tudtam eldönteni még a háztárs, hogy most akkor direkt szúrnak ki a jól menő pilótájukkal, lásd Mick Schumachernek a rengeteg. Jó, oké, tehát ő is azért tett érte, hogy elmérgesedjen.
Rombolt rendesen.
Igen,
az év elején.
Igen, tehát hogy Günther Steinernek azért úgy, ez nem volt őszinte a mosolya mondjuk Monakóban, amikor szinte ketté tört az autó.
Igen.
Úgyhogy igazából tényleg azt mondhatnám, hogy érdekességképpen, hogy a középcsapatok közül is hogy azért nem nagyon tudtak megvillanni, az Alpinnak lett volna erre lehetősége. Alonso például pole pozícióért ment ugye Ausztráliába.
Második volt Kanadában.
Ugye, így van. Tehát ott azért megvillant. És szóval a lényeg, hogy én hiányoltam azt, ugye 21-ben is azért be tudott ugrani, azért mit tudom én, dobogóra egy McLaren, jó, mondjuk most ők borzalmasan indították a szezont, aztán nagyot javítottak, aztán nagyot estek vissza, de azért mit tudom én, tehát egy Lando Norris azért meg tudott azért villanni, de most az igazából ez úgy annyira, tehát annyira lehetne tudni azt, hogy vagy Verstappen, Perez és Leclerc, vagy pedig esetleg Verstappen, Leclerc, és akkor Perez, tehát hogy nagyjából így. Ennyi volt az egész.
Meg a Sainz egy kicsit összeszedte magát.
Tehát én hát az nekem év végére? Hát
21-hez képest is.
Nagyon.
Tehát
nekem óriási csalódás.
Hogy igazából jobban teljesített most, amit én gondoltam volna róla.
Így van, viszont azért azt is még hozzá kell tenni, hogy például ami még számomra kiábrándító volt, az, hogy az Alfa Tauri, aki azért viszonylag 21-ben azért versenyképes volt.
Kis visszazuhant.
Nem kicsit, sem. Nagyon.
Igen.
Hát a Williams az maradt ott, ahol volt, bár egy fokkal.
Lépett előre valamelyes, kb. Úgy, mint a Haas a maga szintjén, tehát, sőt a Haas nagyobbat azt gondolom, tehát mindenképp az év első felében azokat a pontgyűjtéseit azért élvezetes volt nézni, meg hogy ugye ott egy nagyon fura helyzet volt ugye a szezon előtt az orosz-ukrán háború miatt. Igen. Ugye elveszítették a félszponzorukat, el kell búcsúzni az egyik pilótájuktól.
Az mondjuk az annyira nekik fáj, inkább a büdzsé
az a kis hívókat. Nyilván nem a Mazepin is iratta ott senki, hanem a dollármilliókat. De hogy milyen ügyesen megtalálták a kellő embert a megfelelő feladatra, hogy én ugye teljesen meglepődtem, amikor egyszer csak ugye jött a hír, hogy leszerződtették a Magnussent, és hogy milyen jól ment, hogy mennyire tudott hirtelen élni ezzel a lehetőséggel. Bizonyos pilótáknak jót tesz az, hogy érnek, bölcsebbek lesznek, életkorban előrelépnek. Nagyon sokan voltak olyanok, ugye, akik ilyen tök fiatalon, mint a Verstappen meg a Hamilton, ugye rögtön elérték gyakorlatilag a sikereik csúcsára értek. Majd van egy olyan kategória, mint volt Nigel Mansell, akik évekig szenvedett a Lotusnál, és akkor nagy keservesen ugye a Williamsnél összejöttek az első győzelmé, és onnantól, mint a rakéta kilőtt, és akkor gyakorlatilag meg se állt a WBC. Most nem azt mondom ezzel, hogy Magnussen világbajnok lesz jövőre, de hogy sokkal jobb benyomást keltett az én számomra idén, mint összes korábbi tevékenysége során, az biztos. Hát az a pole position is még akkor is, ha olyan körülmények között született, amilyen, de hát ezeknek pont az az izgalma, hogy ilyen kis csapatok teljesen esélytelenül is egyszer-egyszer labdába rúgnak.
Épp csináltunk is belőle ott a GP Shopnak a Facebook oldalán egy olyan mémet, hogy ha valaki esetleg tényleg nagy tételbe fogadott arra, mit tudom én, hogy a Magnussennek több pole pozíciója lesz, mint ha elvírtodnak, szerintem ő most.
Ilyen kérdés föl sem erült, tehát akik összerakják a kérdéssort, vagy a lehetőséget.
Angliában mindenre lehet fogadni. Aki erre, mit tudom, hogy poénból rátesz egy 10 pontot, lehet, hogy most ő ad kölcsön Svájcnak. Ki tudja? viszont a nagy beugrók közül Nick de Vries az mindenféleképpen megsüvegelendő, és nagyon-nagyon okosan döntött, tehát ha megnézed nem csak a teljesítményét nézed meg a pilótának, hanem azt, hogy egész évben, tehát ugye tesztelte a Mercedes-t, tesztelte az Aston Martin, a McLarennél, azt hiszem talán ott nem volt a McLarennél egyedül,
és
ugye ment a Williamshez.
Williams.
Szerintem Aston, így van. Na most is gondolj bele, és akkor leszerződteti akkor úgymond a Red Bull a B csapatba, és oda megy, és szépen elmond mindent, hogy ki hol ment el a susnyásba, és ki ment be az erdőbe, például mi bennetek. Tehát azért az, ők az nagy, nagy adóást fogtak, nagyon-nagyon ügyesen
hát kosarra csaptak. Jó szimatuk volt mindig is a tehetségek kiszemeléséhez.
Szerintem itt azért most több, nyilván persze, tehát ahogy Monzában versenyzett, az egy nagy dolog, de itt inkább maga az információ.
Persze, az is számít valamelyest, igen. Összes kormányt ismeri, hol vannak a gombok.
Hát szerintem azért biztos azért nagyon sok, rengeteg jó információval tud azért szolgálni. Viszont Albont is meg kell, említsem, amint egy pozitív meglepetés jó, volt. Tehát igen, ő is azért rendesen meg volt tépázva. Le is fokozták, ki is rugdosták, tehát én azt hiszem, hogy ott azért, mint egy Pierre Gasly, azért hogy lelkileg nem igazán volt a helyzet magaslatán, és mégis, ahogy a Gasly is ugye győzelemmel tudott, dobogóval meg egy győzelemmel tudott azért úgy, ugye azért a kételkedőknek, legfőképp Helmut Márkónak így az arcába vigyorogni egy serleggel, azért az egy nagyon-nagyon szép dolog volt, és itt is az Albon, bár ugye ő dobogóra nem tudott állni, de hát azért voltak olyan versenyek, például Ausztráliában, hogy kerékcsere, kvázi kerékcsere nélkül végigment, és azért az a Williams azért az nem egy erősen pontszerző. Jó, mondjuk most ne a Latifiból induljunk ki.
Hát így van.
Ő megállította Lewis Hamilton, tehát hát igazából.
Ő egy történelmi
figura. Ő abszolút.
Jó, pont Gasly az, aki meg idén csalódás volt, mert többet és rinyált a rádióban, mint amennyit produkált a pályán.
Nem is volt jó az Alfa.
És nem is volt az jó. Ez nyilván egy fiatal pilóta, amikor azt látja, hogy már majdnem jól ment neki, akkor már megint egyet visszalépünk, és egy ilyen kocsinál azért lehet érezni pár verseny után, hogy ebből nem sok minden lesz, az bizonyára frusztrálta. Hát most én kívánom neki, hogy az Alpinnál valami jó vasat tegyenek a feneke alá, mert szerintem ő egy kifejezetten tehetséges csávú.
Viszont az Alpin, ha már kiemlítetted, és pilóta menedzselésben azért nem igazán jeleskedtek azt ilyen.
Hát van két franciájuk, ugye régen is mindig ez volt a Renault-nak a nagy...
És szeretik-e az a két francia pilóta,
hogy szereti egymást, hogy jaj, úgy, mint a Prost meg az Arnoux kb. Annak idején. De hogyha már tényleg az Alpin, azért azt kell mondjam, hogy az Alonso előtt viszont le a kalappal.
Tehát,
hogy
abszolút.
Ez elképesztő, amit ő 41 évesen művelt, és azt kell mondjam, hogy mondjuk ez az Alpine igazából nem jobb autó, mint mondjuk az a Mercedes volt, amivel ugyanilyen idősen Michael Schumacher versenyzett ugye a 10-es évek legelején, és nekem ez az Alonso, akit most látunk, sokkal meggyőzőbb és harapósabb és izmosabb, mint mondjuk a Schumi, mikor visszajött a nyugdíjból, és hát ottan levezette azt a 3 évet a Mercivel, és ugyanúgy sokan mondják, hogy későbbi sikereknek ő ágyazott meg, mert az ő tudása, meg tesztelési rutinja, meg minden egyéb, de a pályán ez igazából nem látszott már. A régi Schumachert ott nem láttuk, míg az Alonsoban...
Úgy harapott, mint fiatal.
Olyan, mint hogyha a 2005-öt írnánk.
Pontosan.
És ez egész biztos, hogy most újból ez lesz az Astonnál, hogy újabb motiváció, és az Aston sokat fejlődött az év során. Igen. Tehát őket mondjuk meg kell dicsérni, hogy a nulláról indultak szinte, mert nagyon vacak kocsi volt, hát voltak olyan versenyek, emlékszel rá, hogy az utolsó sorból indultak. Igen. És ehhez képest nagyon szépen följöttek, gyakori top 10-es indulók voltak, Vettel is, meg Stroll is, Stroll kevésbé, de meg a versenyen egész jól előre tud lopakodni adott esetben.
Vagy esetleg életveszélyes
helyzetben sorolni. Amíg föl nem ők le valakit.
Igen. Hát, vagy akár egy csapattársát is
tudok vagy kivégezni. Bárkit, aki igen. arra jár. Igen. De minden esetre hát abban a csapatban látszott a potenciál, és hogyha ezt át tudják menteni 23-ra, akkor Alonso adott esetben jó. Járhat ezzel a járgányban.
És volt egy fizetős pilótánk, aki viszont nem mutatkozott be rosszul, ugye a Guanzhou, vagy Joe.
Hát a Joe bácsi, igen.
Tehát hozott rengeteg milliót, most nagyon örülnek neki az Alfánál, mert azért az egy, vagy hát Zauvernél, nagyon-nagyon örül, vagy hát most már Audi, tehát most már Jézus már,
tudja,
most már
annyi már... Ez olyan, mint a Jordan Midland Spiker,
nem tudom, igen. Szóval a lényeg, hogy ő azért szerintem a bemutatkozása azért az, tehát jó, befizetős pilóta ugye a Latifi, befizetős pilóta kvázi a Stroll. És ugye itt van most a Joe, tehát azért, ha egy kategóriába sorolom őket, ő azért az, hogy rendesen kiemelkedik ebből az egész mezőnyből, mármint így ebből a halmazból, úgy, hogy azért csak az évad első egyharmadában volt meggyőző fölényben a Bottas, és akkor utána úgy szépen lassan kezdte.
Elszürkült, ahogy azt csinálta egyébként a Mercedesnél is.
Aztán vége lett a szezonnak, ami hát ugye, hogy mint mondtam, nem volt. Jól indult, de nem olyan lett a vége. Bár mondjuk ez az Abu Dhabi verseny azért az nem volt annyira vészes. Ott azért szépen azért úgy, ha nem is futamgyőzelmet szerzett a Ferrari, de azért valamit a megkopott renoméjából azért visszaállított, mert azért ott taktikában is ezért
jók voltak, tempó is volt. Ott kapták magukat, és hát ott szegény Perez az ki is készült ezen a sztorin, plusz még a brazil utolsó hát körök, az, ugye?
Igen. Meg is vettem érte egyébként a Verstappent, hogy ez egy óriási nagy butaság volt, amit csinált. De mindegy, hát majd erre is majd kitérünk, szóval csak azt szerettem volna mondani, hogy igazából lecsengett a szezon, és utána olyan nem pilóta keringő, hanem csapatvezető keringő indult be, amit én nem is tudom, te emlékszel ilyenre, hogy akkor így átrend,
megkeverik a kártyákat? Ennyire masszívra nem, tehát hogy a majdnem minden alakulatnál van valami változás. Inkább azt kell fősorolni, ahol marad a régi felállás, mert igazából Mercedesnél Franz Tost maradt. Alfa Taurinál, meg hát ugye, de még ugye McLarennél sem, az, hogy a Brown
marad. Tehát az Idle abszolút
mellett. De az Idle elmegy, akkor Andrea Stella lett a sportigazgató, tehát gyakorlatilag majdnem minden csapat. És hát ugye az Aston Martin is olyan, hogy hát épp hogy csak most választottak újat. Hát, és akkor ugye ott van az Alfa, onnan a Vasseur jön a Ferrarihoz, talán ez az ugye a legnagyobb, mert a Binotto fejét már ugye az év utolsó harmadába millió
hát
követelték.
Hát a népharag.
És hát valószínűleg, hogy ennek a nyomásnak is valamelyest kellett engedni a Ferrari vezetésnek.
Nem értek egyet egyébként magával a döntése. Tehát én ezt a korábbi részekben is én többször hangot adtam neki, és hogy nem tartom okos dolognak. Tehát igazából a rossz döntéseket azokat nem a Binotto hozta meg. Tehát nem a Binotto mondja meg azt, hogy egy autónak 4 kereke van, és nem 3. Tehát hogy a stratégiaiba kik. Tehát én ott nem, jó, igaz, van az a mondás, hogy a fejétől bűzlik a hal, ez rendben van, de hogyha viszont abba a megvilágításba teszem az egészet. Ugye, hogy a Binotto úgy érkezett, és ezt ugye el is mondta a kápó, hogy oké, ráérünk, idő van, figyelj, Mátia, rakd össze a csapatot, át is rendezte, időd van, türelmünk van, de vezess vissza minket. És hogy így, hogy ő ebben a tudatban, és ugye meg is lett erősítve még ebben a szezonban, hogy igen, kitartunk mellette, csináljad. Minden lényegtelen, tehát, hogy abban a tudatban van az, hogy oké, rendben van, van időd, és utána megerősíted még mondjuk Monzában is, hogy van időd, bár nem vagyunk elégedettek, de van időd, és utána pedig akkor szépen megköszönnék a munkát, ez szerintem ez nem túl bölcs, de hát tudjuk, hogy a Ferrari-nál sokszor nem bölcs döntések születnek.
Igen, ez egy nagy organizáció, egyrészt, másrészt szerintem ebben nagyon sok ilyen emocionális háttér volt, tehát amikor elhiszi valaki a csapatáról, és nyilván nagyon szívesen elhitték a Ferrari top menedzsmentjében is az év elején, hogy ez a mi évünk, és meg fogjuk nyerni végre a bajnokságot 15 évvel. Ugye Kimi Räikkönen győzelme után, ami baromi hosszú idő egy Ferrari tekintve, és ez mégse jön össze, ráadásul azért tényleg sokszor gyermeteg és bugyuta és nagyon bosszantó hibák miatt, amiből nem egy vagy kettő volt az év során, hanem hát gyakorlatilag versenyről. Már azt találgatták sokszor a szakírók is, meg a közönség is, hogy na most mit fognak elbaltázni, hiszen ott áll a két kocsi az első sorba, vagy legalább Leclerc a polba, innen hogyan fogunk kikapni.
Mennyi folya is volt neki a végén?
9, azt hiszem. Most ehhez képest neki volt 3 győzelme, a Sainznak 1, tehát, és a Sainznak is volt, ha jól emlik, 2 polya.
2 polya volt, igen.
Tehát a felét nem tudták hozni annak, és plusz még az a rengeteg verseny, amit lehet, hogy nem polból indult, hanem az első sorból, amit simán be kellett volna húzniuk. Tehát mondjuk a győzelmek számát tekintve minimum dupláját kellett volna tarolni. Na most ebből a szempontból lehet, hogy egy cégvezetőnek nincs is talán más választásra, mint hogy itt volt a lehetőséged, megcsinálhattad volna, nem tudtad, megpróbálkozunk
valaki. De meg volt nyugtatva, hogy figyelj, idő van, türelem van, csinálj.
Ja, amivel én nem értek egyet alapvetően, hogy ez a figura majdnem 30 éve szolgálta a Ferrarit, és ő alapvetően egy mérnök ember.
Igen.
És ő ilyen értelemben kettős pozícióban volt. Tehát az egy dolog, hogy esetleg a csapatmenedzselés az nem ment neki olyan tüneményesen jól, de ő felügyelte az autónak a építését és tervezését
is. Abban viszont nagyon jó volt.
És abban nagyon
motor,
jó volt.
Motor, igen. Autó, tehát ott az minden jó volt.
Ők a mérnök Binottótól is elbúcsúztak. Tehát úgy, ahogy van, véget ért ez a fejezet, ami lehet, hogy nem fog jót tenni a jövő évi autónak.
Talán még a jövő évi autóban nem hiszem, mert ugye abban neki
abban még benne volt, de ahogy kezel, fejleszteni után, kell majd, és a többi. És
igen,
a többi.
Ebből a szempontból lehet, hogy talán az lett volna a legbölcsebb megoldás, hogy akkor oké, Mattia, akkor egy lépést hátra, akkor mész vissza a régi pozícióba.
Igen, vagy kreálnak valami újat, hogy ne legyen igen, olyan nagyobb.
De viszont az a Binotto szemszögéből nézem, az viszont ez egy degradáló. Tehát,
hát igen, tehát, hogy ezt meg kellett volna elmenni. Beszélni vele, vagy ráígérni a Fizura egy nullát még, és akkor lehet, hogy ki lehet vele egyezni. Állítólag egyébként a Vasseurrel viszonylag jó kapcsolatot ápolt, lévén ugye az is hogy egy Ferrari motoros csapat, az Auber Alfa, még az is lehet, hogy együtt tudtak volna simán dolgozni. Hát így most jön a francia, aztán meglátjuk, hogy mit tud csinálni. Nincs messze olyan nagy baj a Ferrari-nál, mint mondjuk 93-ban volt, amikor a Zsántot megérkezett, és akkor ők padlón voltak. Tehát 93. július 1-jel kezdett Zsántot, és utoljára a 90-es spanyol nagydíjon tudtak nyerni. Tehát ott valami végtelen sötétség és szakadékok voltak már mögöttük, és hát onnan kellett azért neki is több év, mire felhozta a csapatot. Ennyiből sokkal jobb dolga lesz most Vasseurnek, hogy lehet, hogy valami olyan réseket kell csak betömnie, ahol szivárog a víz, és akkor onnantól kezdve működni fog ez a dolog, de hát ugye ebbe bele fog szólni az összes többi, vagy legalábbis 2-3 olyan csapat még, akik szintén szeretnének nyerni idén.
Ami nekem meglepő volt, az az, hogy a Seidl ilyen gyorsan ott hagyta a McLaren. Tehát arra lehetett számítani, hogy főleg azután, hogy hivatalossá vált, hogy akkor az Audi most már tényleg jön, tehát a Volkswagen most már tényleg jön, mert nem is tudom, vagy 10 éve cikkeznek folyamatosan arra, majd 2-3 év, tök mindegy, most itt van és jön. Egyelőre csak az Audit hozza, még ugye a Porsche az még ott úgy, mint lóg a levegőbe, de szerintem arra is fognak találni egy olyan partnert, akivel ezt meg lehet csinálni. Én kisebb tétbe merek fogadni egy Williams-el talán, hogy esetleg azt fölvásárolják, mert ugye már az öreg az már sajnos nem ér, úgyhogy innentől viszont egy üzleti érdekeltségű csoport,
hát, végül is az lehet, hogy amerikai,
úgyhogy az még megoldható lenne, de most tök mindent, tehát engem zárt lépésen nem ért, tehát ebben az évben váratlanul ért, azt tudtam, hogy el fog menni, de hogy ennyire korán azt nem gondoltam volna, és innentől viszont lehet borítékolni, hogy valószínűleg majd, hogyha jön az Audi addigra, pont addigra jár le a Norrisnak a szerződése, tehát akkor valószínűleg akkor a Norriszt is vinni fogja magával, hiszen azért annyira körbeudvarolták egymást ott az elköszönő hivatalos sajtókommunikékben, hogy ez nagyjából ez egy borítékolható egy dolog volt, de aki a leges legjobban meglepett, hogy egyszer csak hirtelen lépett, az pedig a Capito volt.
Igen, annak semmi előzménye nem volt. Ráadásul ő valamelyes még büszke is lehetett arra, amit ezzel a csapattal csinált, hiszen ők aztán totál a padlón voltak. És onnan, ha nagyon kis mértékben is, meg nagyon apró lépésekben, de elkezdtek fölfele kúszni, és tényleg Albonnak köszönhetően egyszer-egyszer kifejezetten megvillantak, és jó volt látni, hogy a Williams név azért valamilyen szinten újból ott van legalább a középmezőnyben, hát hogy valaha is lesz-e megint belőlük nagy díjgyőztes vagy világbajnak, az egy más kérdés, de minden esetre hát már csak a tradíció miatt is, meg szerintem Frank Williams-et mindenki szerette, és egy nagyon kellemes emlék az ő figurája, és az ő csapatának majdnem azt mondom, hogy egyöntetően drukkolnak a Forma 1 barátai.
Az így van, az így van. Szóval most így, akkor így azt mondom, hogyha már ilyen szépen így végigbeszélgettük a 2022-t, osszuk ki a díjakat. Első kérdés, milyen érdemjegyet adnál a 2022-es szezonra, hogyha te lennél a Forma 1 osztályának a vezetője?
Hát ugye miután azt mondtuk, hogy a tavalyi volt a csillagos ötös, és nem érte el azt a szintet az idei szezon, én szerintem egy nagyon erős négyest, vagy még akár egy ötös alát is beadok.
Egyet értek, egyébként én is ezt írtam be ide a lapomra, mert ugye én is, tehát én ugye a tavaly évre azt mondtam 21-re, hogy csillagos ötös és igazgatói dicsérettel, és vörös diplomával, és unicum laude, és minden, amit akarsz. Ehhez képest én azt mondom, hogy ez egy átlagos négyes, tehát én még egy ötös alát sem adnék meg ennek az idei szezonnak.
Nem, én is javítottam aztán négyes, maga.
Úgyhogy abszolút négyes, ugye ebbe akkor egyet értünk. Na, második kategória, Hát az év versenyzője.
Hát erre már csak a produkció miatt se tudok más mondani, mint Max Verstappen, mert olyan meggyőzően élt a lehetőséggel, és annyira tényleg áttarolt a mezőnyön, valamelyik hírben most igen szeretik nagyon a hangzatot, címeket, hogy lemészárolta a mezőnyt, ugye, ez egy kicsit csúnyán hangzik.
Hát ilyen leiskolázta azért az de egy kicsit,
de tényleg, hogy egyszerűen nem volt olyan szituáció, amiben ő kudarcot vallott volna. Gyakorlatilag nem hibázott az év során, ugye volt a két műszaki hibája, volt ez az egy, egyszer ugye pont Silverstone-ban, amikor valami beszorult a padlólemezébe, és ott akkor lemaradt egy kicsit, vagy lelassult
de
a kocsia.
De ott is tudta hozni a pontokat.
De persze, tehát hogy mindig kihozta a maximumot az autójából, jó, az arroganciája megmaradt, de az lehet, hogy kell is ahhoz, hogy ezt az eredményt elérje. Na, mindegy, szóval nekem mindenképp ő az év versenyzője, és gyakorlatilag mindenki más, aki nagyon jól teljesített, csak mögötte lehet.
Teljes mértékben egyet kell, hogy értsek veled. Én is úgy gondolom, hogy nem kérdés, hogy az idei év világbajnok, hogy hát az idei év versenyző az mindenféleképpen a világbajnok. Abba is egyetértek veled, hogy igen, arrogáns maradt.
De javult valamelyest.
Hát, finomodott a stílus. Finoman arrogáns lett. Viszont ami egy nagy kérdés számomra, hogy mi az oka annak, hogy ilyen rendkívül higgadt, kiegyensúlyozott, taktikus, az egészet átlátó versenyző lett, hogy ez az, hogy megnyugvást adott neki az első világbajnoki cím, vagy az, hogy nem a Hamilton volt az ellenfele. Mert ugye azt láthattuk Brazíliában is, hogy azért, hogy tehát ugye volt egy hatalmas nagy párharc például pont Bahrainban közte és Leclerc között.
Jó is volt.
És ugye ugyanez megtörtént mondjuk, igen. Tehát ugye akkor, de viszont amikor ugye ott voltak Brazíliában, és ott a Hamilton ellen kellett brusztolni, akkor azért ott viszont csattanás lett a vége. Mm. Tehát, hogy mint hogyha a Hamilton nem így vonzaná.
Nyilván neki a Hamilton a nagy sztár, akit le kell győzni, és maga mögé utasítani. Egy hétszeres világbajnokkal elbánni, ugye sokkal nagyobb kihívás, mint egy gyakorlatilag a óvodáskora óta ismert Leclerc-rel, aki tudja, hogy jó pilóta, meg nyilván haverok is valamilyen szinten megtisztelik egymást, de hát ugyanabból a sorból származnak, míg a Hamilton egy ikon. Tehát az olyan kicsit, mintha a Fangiót kéne legyőzze, vagy a Sennát. Tehát.
Vagy a Senna Prostot.
Vagy annak idején a Senna Prostot, igen, és fordítva. Utána meg a, nem is tudom, a Sennát a őt ugye nem tudták aztán már legyőzni, mert meghalt, de
a Schumacher még... Vagy Alonzónak a Schumacher.
Vagy a, igen, tehát igen. Voltak ilyenek.
Jó, menjünk hát a következő kategóriára, az pedig nem más, mint az év csapata, de szerintem ebbe is elég egyértelmű a dolog.
Hát ez is ugyanaz a recept, mert hát amelyik mindent megnyer, arra nem lehet. Úgyhogy most a Red Bullról, ugye Red Bull Racingről beszélek én legalábbis, amelyik ugye úgy tűnt, hogy építette egy jó autót, de egy kicsit ugye sebezhető.
Pillanatok alatt megoldották.
Kiesett, és hogy innen, tehát pont fordítva működött a dolog, mint a Ferrari-nál, ahol volt egy nagyon jó autó, és egyre rosszabb lett, vagy egyre problémásabb az egész szituáció. Ők pedig a kezdeti hibákat egy-két versenyen belül kiküszöbölték, és utána, mint a svájci óra, úgy működött minden. Tehát azt az egyetlen austini kerékcserét, ami minden a csapatnál belefér a szezonba, de legalább a gumi meg volt, nem úgy, mint a Ferrari-nál sokszor, hogy amikor ugye tavaly a Bottasnak le se tudták szedni a kerekét, és a gyárba kellett lefűrészelni gyakorlatilag.
Minden idők leghosszabb kerékcseréje.
Hát biztos valamit 5 napig tartott. De ettől eltekintve tényleg ez a Red Bull, ez egy fantasztikus gép volt, és hát ugye az Adrian Newey-nak már ugye írogatják szintén, mint a pilótáknak, hogy az általa tervezett autókkal hány győzelmet értek el a pilóták, meg hány WB címet, és hát messze kimagaslik a forma egy egész történetét tekintve, hogy a Williams-től kezdve át a McLarenen a Red Bullig csodákat művel ez a pasi, és hát pedig már nem fiatal, hát ilyen 65 körül.
Hát közelebb már áll a 70-esen, mint a 60-os.
Igen, és egy kicsit úgy látszik is már, hogy egy öreg szaki, és hogy csinálja egyik zseniálisabb gépet a másik után, és hogyha tényleg valami gigszer van, akkor ő megint nekiül a kis ceguzárejával, és kiszámolja, átírkálja a számokat, és az működni fog.
Mind a mai napig lapra rajzolva tervezi az autóit, tehát ő tartózkodik ezektől a úgymond ilyen ilyen modernkori víványoktól, hogy akkor mit tudom én...
Huncutságok. Mi van, ha elmegy az áram? A ceruzából nem megy el az áram.
Így van. Igen, egyetértek, tehát én nekem is számomra a Red Bull, tehát nem kérdés, hogy a Red Bull az év csapata cím nyertese, és még az a tény sem tud csorbítani az aranynak a csillogásán, hogyha már mindenféleképpen első helyről beszélünk. Ugye azért volt ott egy kis takaronvaló túlnyújtózkodás, ami nagyon sokáig, hetekig ugye azért úgy lázban tartotta az embereket, meg a hírkövetőket nyilván, meg lázba tartotta a fotel szájkaratésokat, meg mindent, tehát ott azért ment ott az anyázás rendesen, de hát még az a tény sem tud azért úgy túl csorbítani ezen a teljesítményen, hogy azért mondjuk jó, tegyük hozzá azért, tehát ezt nagyon olcsón megúszták, legalábbis meg, elsőre, bár ugye azért az, hogy azért kevesebb idő, kevesebb lehetőség nyílik nekik a fejlesztése, tehát azért ez fájni fog azért nekik azért jövőre, de ne várjon senki se olyat, hogy akkor át fog hátralépni, mint amely a Mercedes tette ezt az idei évben. De mondom, tehát ettől függetlenül botrányok ide, abszolút teljes mértékben megérdemelt, úgyhogy ebbe egyetértek. Na akkor jöjjön, osszuk ki a Citroën díjakat, az év csalódása a versenyző kategória. Van itt azért választék.
Hát igen, voltak éppen elég nehéz, mert...
Hát figyelj, a Ricardot már nem mondom azt, hogy most akkor, mert az hozta a tavalyi formája, vagy a 21-es formát, tehát hogy...
Igen, de tehát ennek ellenére tényleg nagyon esélyes erre a címre vagy díjra, mert az, hogy még kisugják, gyakorlatilag mi ez történt.
És úgy rúgnak ki, mint hogy ki is fizetnek utána, tehát hogy...
Az már neki csak egy bónuszpont, de hát nyilván ez megegyezés kérdése volt, mert láttunk már ilyet, Kimi Räikkönen is kirakták a Ferrari-tól világbajnok ide vagy oda, sőt, még abban az évben nyert is egy futamot, amikor kirúgták az Alonso érkezése kedvéért, tehát azért ez Ricardóról épp idén nem volt elmondható, persze tavaly megnyerte a Mondai.
Igen, talán ha két borzalmas évet teszem egymás mellé, akkor azért szerintem most itt 22-ben azért bőven alulmúlta magát
21-hez. Igen, igen. És az, hogy ő maga is bevallotta, hogy hát nem érti, hogy igen. Mi van, hogy az autót se érti, a Citroënt se érti, Norris sem érti, semmit sem értett. Akkor most lehet olvasgatni, hogy burnoutja van, meg nem tudom én milyen van. Hát,
ami két ilyen év után nem csinálom.
Igen. Hát meglátjuk, hogy tényleg mennyire tudja összeszedni magát, és ugye a Red Bull környezet, ahol gyakorlatilag ugye hazatér, az milyen hatással lesz rá, és ha esetleg Perez nem úgy muzsikál, mert azért az idei évben kapott egy pár dorgálást Markótól, még azért el tudom képzelni, hogy valami módon Ricardo-k aktiválják, de ahhoz mondjuk Pereznek nagyon vacakul kell muzsikálnia.
Hát ugye meg is jegyeztem, hogy igazából ugye Ricardo azért jött el a Red Bulltól, mert nem akar második számú pilóta lenni, most igen. Meg azért, mert tudod, hogy legyen harmadik számú pilóta, tehát igen, hogy igen. Ez is ilyen érdekes egy dolog. Viszont akkor még azért a tarsolyban még azért nézzünk még bele, mert nekem vannak még ott nevek. Például nekem például óriási nagy csalódás volt például Carlos Sainz is. Tehát ahogy, mert ugye én 21-ben az év pozitív csalódásának, tehát az év pozitív csalódásának említettem őt, ugye nagyon sokszor ugye kardoskodtam is mellett, hát a beszélgetésén során.
Vagy jósoltátok, hogy világban.
Hát nem, én a feleségem mondta azt, hogy a 22-ben a Sainz lesz a világbajnok, és igazából a matéria megvolt hozzá, most ugye leszámítva hogy a technikai bakikat, de ugye a 22-re
én nem éreztem olyan botrányosan vacaknak, mondjuk 21-hez képest, sőt, hát lévén, hogy nyert is, meg pólokat ért el, tehát alapvetően hozta, sőt, szerintem egész egy picit talán még túl is teljesítette a tőle várható, de hát mondjuk nekem a Mick Schumacher is azért ide tartozik, akárhogy is nézem, igen. Hogy jó szerzett pontokat, meg egy-egy versenyen ügyesen mozgok, de hát alapvetően, és akármit mond, hogy hát nem szabad az apjához hasonlítani, meg ezek a történetek, ez óhatatlanul fölmerül az emberbe, hogy ő honnan jött, minek félig meddig, és mi a akkor is ez igazságtalan esetleg minek köszönheti azt, hogy egyáltalán a Forma 1 közelébe kerülhetett, a Ferrari akadémiája ugye fölkarolta, és mindezeket a dolgokat hát alapvetően nem tudta abban az értelemben beváltani a reményeket, amire szerintem a legtöbben számítottak. Mert amikor számomra is kicsit csodálkozva nézve megnyerte a Forma 2-es bajnokságot, nekem már az is olyan volt, hogy no, mi a manó. Lehet, hogy ebben a csávóban mégis van valami. Uh-huh. És ezt most nem éreztem a két éves Forma 1-es vitézkedése során.
És mondjuk például arra a névre csalódás kategóriába betennéd, hogy Lewis Hamilton?
Hát alapvetően mindenképp ebbe a kosárba van.
Tehát vonatkoztassunk el attól, hogy igen, valóban a Mercedes most nem tudott egy jó autót építeni, igen, sokáig nem értették, hogy mi a probléma, igen, elvileg rájöttek, hogy mi a probléma, de már ugye a kézmekötöttségnek köszönhetően nem nagyon tudtak rá azért reagálni, mert ugye azért ebbe azért erős volt azért a Mercedes az évközi fejlesztésekben, és ugye bármi valami vakvágányra futott, akkor az gyönyörű szépen akkor azt úgy meg tudták oldani. De ettől függetlenül, hogy Lewis Hamilton szerinted belefér ebbe a kategóriába?
Belefér, ha nem is a csúcson már, mint a csalódás keltő pilótáknak a legrosszabbjaként, de ugye egy versenyzőről akkor szokott igazán kiderülni, hogy mekkora formátum, amikor egy kicsit kevésbé versenyképes autóval is csodákat tud tenni. Tehát amikor a legjobb autóban ülsz, és úgy nyered zsinórba a világbajnokságokat, az is egy teljesítmény persze, mert kell hozni az eredményt, meg kell futni a polt, meg be kell érni első helyen a célba. Amikor egy középkategóriás autóval kell ugyanezt végrehajtanod, az egy kicsit nagyobb truváj. És ebben, ugye ebben az évben gyakorlatilag a Russell őt megverte. Úgyhogy újonc a csapatnál, még akkor is, ha már ugye ült az autóba, meg hát egy csomó módon kötődött a Mercedeshez korábbról, de hát a Hamilton itt van 2013 óta, tehát ez volt a 10. szezonja. Mindenkit szöröstől-bőröstől ismer, és hát imádják, és meg ő is mindig hangoztatja, hogy mennyire imádja a csapatot, együtt sírunk, együtt nevetünk. És hát
együtt fáj a hátunk.
Együtt fáj a hátunk, igen, mindig van valami kis panaszkodni való. De hát ahogy mondod, azért se egy pól, se egy győzelem ugye 2007-ben érkezett, és azóta nem volt egyetlen olyan szezon se, hogy pól és győzelem nélkül zárta volna az évet, és most ez is elkövetkezett. Tehát ez lehet, hogy egy mérföldkő az ő pályafutásával.
Te kit választanál ki, mert én megmondom azt neked őszintén, hogy én ennek ellenére, hogy ugye itt említettünk öt pilótát, nekem azért még mindig azért a Ricardo Torony.
De én ebben egyet kell értsek, mert hát azok a magasságok, ahonnan alá zuhant, pillanatokon belül gyakorlatilag, és egy ilyen páriaként tekintettünk már rá mi is, tehát hogy rossz volt nézni ezt a szenvedést, amit előadott. Vigyel szegény Ricardo
hát, a citromot. Igen. Na, és akkor évcsalódás a csapat.
Hát most én erre azt tudom mondani, hogy a Ferrari ebből a szempontból, de igazából nem, mert ugye, amint most már ezt már ebben az adásban is kielemeztük, ugye, hogyha 21-et nézzük, akkor nagyot léptek előre. Az, hogy a VB címet egy-egy ilyen álombeli vagy reménybeli VB címet hülyeségek miatt elbuktak, az egy dolog. De hát ebből is több van. Tehát ugyanúgy a McLaren is nagyon szépen jött föl, ugye.
De aztán el is tűnt.
A tavalyhoz képest is eltűntek. A Toro Rosso ugyanez, vagy hát a Tauri ugyanez.
Az is, de hát igazából ők, hát ők nem léptek annyit hátra.
Leginkább a Mercedes így természetesen. Így. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a 2014 óta tartó dominanciájuk semmivé foszlott egy pillanat alatt, akkor mindenképp a Mercedes.
És ez egyet kell, hogy értsek, tehát nekem három név van itt a listámon, az egyik az a Mercedes, a másik a Ferrari, illetőleg a harmadik a McLaren. De ha azt veszem, hogy önmaguk, tehát a 21-es teljesítményhez képest mennyire léptek hátra, és már pedig a citromdíjba azért ez kell, hogy leginkább egy erős érv legyen, nekem épp ezért a Mercedes. Mert azért 8 konstruktőri világbajnoki, tehát zsinórba, tehát így soha senki nem csinált még ilyet. 8 WBC-m zsinórba, és akkor utána kijönnek egy ilyen konstrukcióval, ami ugye tehát papíron jó. Jó, persze sokan belefutottak már ilyen, mert McLarennek is volt ilyen például 2004-ben, ugye ott hogy sokáig finomítgatta ugye a New York, 2003-as év is rámen neki arra nagyon futurisztikus kinézetű autóra, ami még mondjuk a teszteken is rendkívül életveszélyes volt. Tehát a Wurz is, meg a Räikkönen is úgy össze-visszatörte magát, hogy egy nagy csoda, hogy életben maradtak meg ugye egybe. De szóval itt is azért volt egy olyan konstrukció, vagy például a Williamsnek volt a Rosmar úrú autója, na ez egy korszakalkotó, formabontó, és ez tök jó lesz, nem lehet jó. Nyilván ők is, hogy egy megfordították kvázi a hűtőnek a formáját, tehát egy fejtetejére állították, lehet, hogy sokat tudott, nem kevesebbet hozott, de ettől függetlenül én így azt gondolom, hogy aki ennyit, ilyen magasról ennyire hátralép, az szerintem az abszolút citromdíjat érdemel, még úgy is, hogy a Ferrari, ahogy beszéltük, tehát a pusztán a számokat nézed, akkor igen, akkor nem volt annyira nagy a hátralépése, sőt, hogyha azt teszik, akkor ugye előre lépett, mert ugye a második lett a Porsche körébe, de ha viszont azt nézed, hogy egy mondjuk még egy Barcelonában is még abszolút bajnoki esélyesként beszéltél róluk, és még mindig még egy toltad, hogy hát, még talán még ha magyar nagydíjon még valami jól történik, akkor még talán még, hogyha össze is játszik minden a kezükre, akkor világban akkor lehetnek. Szóval ettől függetlenül én azt gondolom, hogy igen, a Ferrari is megérdemelni ezt a címet, de a kettőjük közül pont a hátralépés mértéke miatt nála Mercedes. Na hát akkor jöjjenek egy picikért megint a szép dolgok. Az év legszebb pillanata. Hát és ebbe beletartozik minden, nem csak pályán, hanem a pályán kívül, tehát bármi, ami Forma 1-ben kapcsolatban.
Én szerintem nagyon megható volt, és fölemelő is bizonyos tekintetben Vettel búcsúztatása Abu Dhabiból.
Igen, igen.
Tehát az a szeretet megnyilvánulása, ami mindenkitől árad felé, hogy tényleg egy olyan figurát, nem azt, hogy veszít el, hanem egy olyan figurától búcsúzik el most a Forma 1, valószínűleg pilótaként legalábbis végleg, de hogy ő egy olyan státusz vívott ki magának, és nem is feltétlenül csupán a 4 WB címével, meg valahány 53 győzelme van talán, tehát az is fantasztikus, amit ő annyira fiatalon elért a Red Bull színeiben, és aztán ugye részben a Ferrarival is voltak sikerei, illetve két elbukott WB cím 17-18-ban. Ez a levezető szakasz ugye az Astonnál, ez egy másik történet, de ő az élethez, meg a világ dolgaihoz való hozzáállásával szerintem messze merően kiemelkedett a mezőnyből, és ezért volt jó látni nagyon, hogy ezt értékelik is az emberek, a közönség is, a pilóták is, a csapatok is, és hát szerintem ez egy nagyon kellemes hétvége volt ilyen szempontból.
Akkor te Vettel Abu Dhabi.
Hát ebből a szempontból, igen. Tehát az mindenképp most beugrott.
Én nekem egy kicsikét bizarr lesz az év legszebb pillanata, az pedig az, hogy a Zsú az életbe kiszáll, élőbe, tehát életben, tehát élve tudta elhagyni azt a szilvesztoni rajtbalesetet után a roncsot, illetőleg az, hogy a kerítés megfogta a roncsot. Tehát bizarr ez a dolog, mert egy baleset, ami csúnyán néz ki, és egy autó, ami mondjuk több mint 100 km per órás sebességgel egy ilyen félúnyi hosszban medret, hárkotás az aszfaltba, és utána a kavics a sóderányon megdobja magát, és elkezd pörögni az autó, és elindul a lelátó felé, ahol viszont csak egy háló van, majd utána a háló megfogja, eldől, majd onnan lepattanva beleesik a pilóta feje tetejére egy ilyen árokba, egy vízelvezető árokba, és azt látod a tévéképernyőn, hogy a Russell, aki ugye szintén benne volt ebbe a perpatvarba, azonnal ugrik ki az autóba, és rohan oda hozzá, és tényleg ott elbökte magát, mert nyilván ugye ő is benne volt abba a kakaskodásba. Tehát azért az, hogy ő ezt hogy élve, és az, hogy a nézők és a marsalok is mindenki élve megúszta, nekem ez a legszebb pillanat. Tudom, hogy bizarr, de én annak örülök, hogy ez szép dolog volt, hogy ebben senki nem halt meg, és nem lett belőle tragédia, mert azért a Forma 1-ben azért sajnos azért hivatlan vendégként, de vissza-vissza szokott járni azért a halál. Úgyhogy számomra ez a díj, és akkor azt mondja, hogy az év legrosszabb pillanata.
Erre is van egy válaszom, ami nem a pályán történt. ami viszont egy haláleset, ez a Dietrich Mateschitz halála.
Igen.
Ami egyelőre nem érzékelteti a hatását, és reméljük nagyon nem is fogja, de hát amit ő létrehozott, és nem csak a Red Bull Racingre gondolok, pusztán meg a Alfa Tauri vagy Toro Rosso korábban csapatokra, meg a pilóta nevelésre, hanem valahogy egy egészen új szemléletet hozott a Forma 1-be, ezt az innovációval, és azt, hogy hát ez a lelkesedés, tehát őt igazából azt, hogy felépíti a Red Bull Ringet, visszahozza Ausztriába a futamot, egy csomó mindent. Úgyhogy nem, nagyon jó volt ezt látni, hogy ő neki is nagyon hálás a Forma 1-es közösség, amikor ugye Austin, azt hiszem akkor halt meg az amerikai futam előtt egy pár nappal, és akkor ki volt írva, hogy Duncan Didi, és ezzel is tisztában vannak az emberek, és a Forma 1-es család, ahogy mondani szokták, hogy ő elég sok mindenben hozzájárult ahhoz, hogy a mai Forma 1 úgy néz ki, ahogy. Tehát ez egy ilyen pályán kívüli, ami pályán belül történt. Én nekem nagyon rossz volt látni ezt a Binottós, újrázogatós fenyítést a Leclerc esetében. Egyrészt azért, mert szimbolizálta a Ferrari-nak már akkori helyzetét, és hogy ebből nem lesz semmi jó. Meg valahogy nem volt ez egy szerencsés, főleg így a kamerák keresztüzében, hogy kiszáll a csatakot, és borzasztó csalódott pilótád az autóból, aki a lelkét kiteszi minden versenyen, mert tényleg a Leclerc aztán nem lehet azt mondani, hogy fásultan versenyezve, vagy lenne számára elveszített pozíció, és akkor tényleg, mint egy ilyen rossz tanárbácsi, vagy aminek ugye szokták csúfolni, ilyen Harry Potter, és akkor ott elkezdem regulázni, hogy utána már persze jöttek a dumák, hogy mit mondott, meg mit nem.
Tök jó, hát az már csak maszatolás volt az egész.
Tehát, hogy ez nem volt a sport szép oldala egy pár másodpercre.
Nekem is ez a Momentum fölkerült a listámra, de nálam nem ez volt a legrondább, legcsúnyább pillanat. Igen, egyetértek, nekem is ott volt a listám. Annak a fényében, hogy ugye a Monaco után, ugye a verseny után a felindultságtól és a csalódottságtól azért ugye elég éles kritikát kapott a Leclerc, vagy adott a Leclerc a saját csapata számára, és ugye utána ugye az a hír járta be, hogy akkor ugye vége volt a versenynek ugye vasárnap, és szerdán visszament Monacóba a Binotto, és akkor egy közös vacsorára elmentek vacsorázni, és akkor gondolom, hogy akkor ott ugye elmondta neki azért, hogy figyelj öreket, azért egyelőre mi vagyunk a munkaadó, te egy alkalmazott vagy, tehát mi nem szeretnénk azt, hogy akkor te most így beszél, és szerintem ez is benne volt, hogy akkor
oda menni. Hát akkor már
elkeféltük, de nem szólsz egy szót sem. És aminek azért is lett egyébként egy rossz kihatása, hogy például amikor ugye a kiesett Franciaországba, ugye először ugye azt mondta, hogy hát hogy a gázpedállal megint problémák vannak, ugye mióta utána jött is probléma ugye Ausztriába, de akkor be tudta húzni a győzelmet, és mire ő a box utcába visszaért, akkor utána, ja hát egyébként ezt nem én szúrt, nem az autó volt rossz, hanem ezt én szúrtam el. És ugye azért mondtam azt az akkori közvetítési vagy beszélgetésén során, hogy szerencsétlen már annyira meglehetett, valami ott a csapaton belül, tehát egy olyan rend, úgy rendre rakták szerencsétlent, hogy utána már mindent is fölvállalt magára, tehát hogy tudom, hát, a rekord magyar inflációját is olyan hibás, tehát hogy igazán igen, maga én vagyok az oka neki, igen. Tehát.
Ez egy érdekes kérdés, ugye ez többször is előkerült az utóbbi három évben már, vagy lassan, igen, hogy a Binotto igazából nem volt sose Leclerc párti. Ha meg emlékszünk rá, még ugye az első közös évében Vettellel, akkor is ugye általában még az év elején legalábbis mindig nyugtatta a Leclerc.
Hát nem tudta megfogni.
Nyugi, meg hagyjuk Szebet versenyezni, és akkor ugye egy idő után hát győzött a fiatalság, meg a sebesség, és hogy a tavalyi évben pedig, hogy Sainz párti lett volna Binotto, ami hát vagy így van, vagy nem, ezt most így nehéz kiszálazni, majd lehet, hogy pár év múlva, kicsit később megtudjuk az önéletrajzokból, vagy a különböző visszaemlékezésekből, de akár ez is benne van. De hogy miért, az persze nehéz megmondani, mert hát azért mégiscsak ő szállította a pólokat, meg a győzelmeket.
Hát de ugye van két versenyző, van két érdekcsoport, és nem csak a pályán mennek a harcok, hanem a motorlobogva is megy, a csúnya politikai
harc. A menedzsment, meg az apukák, meg
az apukák, anyukák, szponzorok.
Carlos Sainznak minden versenyen ott van, ugye azon a katesója, aki a menedzsere, majdnem minden versenyen ott van a kétszeres rally világbajnok apja. Leclerc körül nincs ilyen slep, vagy biztos van neki is egy-két haverja.
Hát azért ott szóval, a Nicolas Tott, ugye?
Hát igen, de hát ki tudja már, hogy a Nicolas Tott ugye egy kicsit ugye eltűnt a
igen, ebben igazadon hátralépett kettőt.
Ő jobban pozícionálta magát még, mint Massa menedzsere is annak idején, tehát sokkal többet látta jönni, menni, nyilatkozni, forogni ott a pedokba. Én most ott a Hungaroringen gyakorlatilag Nicolas Tottot nem láttam.
Uh-huh. Viszont az én listámon egy másik szomorú pillanat van, és nekem ez pedig nem más, mint ahogy a Perezzel bántak Brazíliába.
Hát igen,
és nem is a csapat, hanem inkább a felsztárt.
Igen, azért.
Hát nem azért mondom, hogy valami csúnya gonosz dolgot tett, de ahogy akkor is az a brazil nagydíj utáni beszélgetésünkben is megemlítettem, hogy ez egy nagyon-nagyon buta dolog volt, hogy amikor a Perezt megkérték, hogy figyelj hátra, akkor bár vonakodva te hátra, és vagy magától, vagy hátra hozták, ez most tök mindegy, vagy mindegy, de egy árva nyikkot nem szólt, dűből megnyerte mondjuk a izét, a Monacot, és akkor utána akkor gondolom szóltak nélkül ott, hogy házam előtt, jó, rendben van, oké, egyenlítettél, de most akkor picit akkor higgadjunk le, mert nem akarunk ilyen csapaton belüli perpatvart, mert hát amúgy se tudta volna fölvenni a kesztyűt a Verstappen ellen, de én azt gondolom, hogy amikor egy pilóta behúzza már az egyéni bajnoki címet, a csapata behúzta a konstruktőri világbajnoki címet, akkor én azt gondolom, hogyha előre tekintünk, a jövőre való tekintettel, akkor azt mondom, hogy tudod mit, félreállok, menjél, vigyed, majd amikor majd én kérek, hát ugye a keresztapába, és majd kérlek tőled valamit. Most hát ugye, tehát erre való tekintettel majd lehet, hogy akkor meg viszont akkor csinálhatja azt. Mert például a Webber csinálta azt, hogy amikor talán azt hiszem 2012-ben volt ugye az, hogy ugye neki be kellett volna állnia a Vettel mellé segíteni, és például a Vettel fel is volt háborodva, hogy ott a rajtnál blokkolta őt, hogy ezért is került ő bele oda a darálóba, és forgatták ugye utána ki. Tehát, hogy ebből a szempontból neki ez nem volt egy bős döntése szerintem, hogy nekem ahogy a Verstappen ellenkezett Brazíliában a Pereznek, szerintem nekem ez volt az én legszomorúbb pillanata. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem kibeszéltük.
Jó.
Köszönöm szépen mindenkinek az idejét és a figyelmét és a türelmét, hogy végighallgatott minket. Akinek tetszett a mai adás, az javaslom, hogy iratkozzon föl akár a Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-on, iTunes-on, vagy akár a GP Shop-nak a honlapján néz minket, mert jövünk még további évértékelő beszélgetések mellett majd a aktuális elemzésekkel, és akik pedig a Megszerádion hallgatnak minket, azok pedig jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban hasonlóan remek zenékkel fognak majd minket megtalálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a kedves hallgatóknak pedig a lehető legjobbakat kívánom, de mindenkinek ebből is egy dupla adagot. Szervusztok!
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!